Magyarországon 1991-ben fogadta el az országgyűlés az ENSZ gyermekjogi egyezményét. Habár a gyermekek jogait elsősorban a szülők és az állam biztosítja, az ENSZ úgy fogalmaz, mindannyian felelősséggel tartozunk azért, hogy támogassuk és védjük a gyermekek jogait. Az Ifjúság Kutató Intézet elemzése a 2020-as ifjúság kutatás adatai alapján azt mutatja, hogy a magyarországi 15-29 éves fiatalok 6%-ának családját érte valamilyen súlyos anyagi veszteség, mielőtt a kérdezett betöltötte volna a 14 éves kort. Valamivel többen a megkérdezettek 8%-a számolt be arról, hogy 14 éves koráig legalább egyik szülője elvesztette a munkahelyét. De miről szól a gyermekvédelem? A lelki egészség biztosítása egyenlő a boldogsággal? Mindenről Rozgonyi Ádám beszélgetett Halmelindával, a Matthias Corvinus Kollégium Tanuláskutató Intézetének vezető kutatójával, klinikai szakpszichológussal.
Maguk a gyermekjogok azért, hogyha így megnézzük a speciálisan a gyermek védelem területét, azért fiatal tudománynak, vagy egyáltalán a jogi zsargonban fiatal rendelkezéseknek tekinthetőek. Majd csak az 1950-es években érkeznek meg azok a nemzetközi jogi rendeletek és szabályozások, amelyek lehetővé teszik, hogy a gyermekeket ténylegesen és a gyakorlatban speciális védelem illesse meg. Persze már előtte is nagy fejlődésen megy keresztül a terület. Azóta pedig egy folyamatos fejlődés van, és szerintem egy dinamikus rendszerként érdemes ezt elképzelni, hiszen napról napra érkeznek olyan kihívások, amelyekre a jog és az egyéb tudományos eszközökkel reagálni kell. Én fontosnak tartom azt kiemelni, hogy hazánkban is óriási fejlődésen ment keresztül maga a gyermekvédelem területe, a szociális szféra dolgozóinak edukációja, és nem működik annyira rosszul a rendszer, de van még mit fejlődni. Tehát, hogy ez egy ilyen folyamatosan változó és fontos terület. Az, hogy a gyermekeket speciális védelem illeti meg, az igazából csak az elmúlt évtizedekben került ennyire fókuszba. A 18 éves kor alattiakat tekintjük ebben a kérdésben gyermeknek, mindazokat, akik nem kérvényezik nagykorúsításukat, onnantól őket már nem illetik meg ezek a speciális védelmet jelentő jogi kérdések és szabályozások. Nagyon fontos az, hogy kiemeljük, hogy ma már a jog holisztikusan szemléli a gyermekeket, tehát a gyermekjogok egyfajta fizikai, mentális, szociális és edukációs területet ölelnek fel. Ez pedig a hétköznapi nyelven egyértelműen azt jelenti, hogy a fizikai biztonságot és a normatív fejlődéshez való jogot biztosítanunk kell a gyermekeknek. Ugyanígy meg kell ezt tennünk a lelki, pszichés működés tekintetében. A szociális anyagi körülményekben biztosítani kell azokat a feltételeket, amelyekben egy gyermek fejlődni tud, mind fizikai, mind lelki értelemben, és az oktatáshoz való jogot külön kiemeli. Illetve ez már nem csak jog, hanem a szülők és az intézmények részéről, vagy maga az állam részéről ezek kötelező vállalások, hogy a gyermekek járjanak intézménybe, és hogy mondjuk meddig tart ennek az intézménynek a korhatára, amelybe járnia kell. Tehát ezek egyértelműen azt hozzák magukkal, hogy itt nem csak a jog területéről beszélgetünk, hanem valójában egy holisztikus, interdisziplináris tudomány területeknek a kapcsolódásáról, amelyek dinamikusan kapcsolódnak össze, így például a szociális szférát érintő, a családokat érintő jogi és családtudományi területek, a pszichológiának a tudomány területe, a pszichiátriának természetesen és az egészségtudománynak a területei, illetve hát maga az orvostudomány kapcsolódik ezekbe a kérdésekbe. Ezek mellett nem tudunk elmenni, annak ellenére, hogy a hangsúlyt még mindig én egy picit eltolódva látom a fizikai értelemben vett, viszonylag jól, tudományosan is és jogilag is körülhatárolt fizikai területekre vonatkozóan, tehát ma még mindig nagyon nehéz mondjuk egy verbális bántalmazást összevetni egy fizikai bántalmazással, nagyon nehéz ugyanazokat a jogi folyamatokat és formulákat alkalmazni egy-egy peres eljárásban. Én remélem, hogy legalább annyit el tudunk érni a figyelemfelhívással, hogy a lelki működés az összefügg a testi működéssel, a testi működés pedig a fizikai, a lelki, pszichés működésünkkel, de nem elválaszthatóak ezek a területek, ahogyan a szociális kérdések köre sem, és persze az edukáció sem, és ezt megpróbáljuk így egyöntetűleg kezelni. Remélem, hogy el tudjuk azt érni, hogy a lelki működés hangsúlyosabbá válik. Nagyon sok problémával szembesülünk, mind a prevenció területén, ilyen például az, hogy nehezen tudunk mondjuk preventíven hatni arra, hogy kevésbé legyenek szorongóak a mai gyerekek. Kevés edukáció van arra vonatkozóan, pedig ismerjük már valójában az ideális utat, amelyet a kultúránk be is fogadott nagy mértékben, de még mindig kevés az edukációs stratégia arra vonatkozóan, hogy mondjuk hogyan kell biztosítani egy gyermek számára a szeretetteljes, otthont nyújtó, biztonságos közeget a lelki értelmében. Meg ki szoktam emelni egy konkrét területet, mondjuk a kötődés kérdésében egyértelműen tudjuk, hogy a biztonságos kötődés lenne valójában a legjobb út a sikeres élet felé minden gyermek számára, de hogy ezt hogyan tudjuk biztosítani, hogyan tudjuk saját viselkedéseinket átformálni, hogy az tényleg egy biztonságos és a gyermek személyiségével összhangban lévő kötődés kialakítása legyen, az már nem egy exakt terület, és nagyon nehéz mérni is, és nagyon nehéz beavatkozni is. Én azt hiszem, hogy ajánlásokat tudunk elsősorban megfogalmazni, tehát, hogy ez ne feltétlenül egy ilyen büntető képe és reprezentációja legyen a gyermekvédelemnek az emberek fejében, hanem inkább preventív és segítő attitűdöt lássanak emögött. Ennek egyértelmű kulcsa lenne az, hogy minél gyorsabban ilyen edukat tartalmakat tudjunk eljuttatni a szülők, és egyébként a nevelők felé is. Tehát mindez ugyanúgy igaz az intézményes keretekre is. Érdemes lenne nyilvánvalóan a pedagógusokat is efajta attitűd mentén oktatni. Azért hozzá kell tennem, hogy számos nagyon jó programot is látunk, és én ezért is mondtam azt, hogy nagyon jó például a védőnői szolgálat, és a kiképzésük is kiváló. Ezekre a területekre lehetne még fókuszálni az edukáció terén.
Mennyiben tekinthető önálló jogi személynek egy gyermek?
Ezek nagyon érdekes kérdések, folyamatosan változnak azért speciális kérdések mentén, illetve egyéb kultúrákból érkező ingerek mentén az, hogy mit tekintünk valóban önállóságnak. Csak hogy mondjak egy példát, én azt gondolom, hogy a mi kultúránkhoz képest rendkívül kultúra idegennek tekinthető az a gondolat, hogy valaki akár 18 év alatt, de akár már 12 éves kortól mondjuk dönthessen nemi átalakító műtétről a saját esetében, vagy hormonterápia megkezdéséről, ami tartós egészségkárosodást is okozhat. Tehát nagyon változó, itt akár egy határral arrébb már más jogi formulákat alkalmazunk. Azt azért elmondhatjuk, hogy a tudomány szempontjából, az egészségtudományok szempontjából a frontális lebenynek a fejlődését kiemelném, amely majd csak fiatal felnőtt kor környékén válik valóban olyanná, amilyen egy felnőtté, a racionális döntéshozatalért felelős. Tehát ilyen értelemben semmi nem támogatja azt feltétlenül, hogy 18 éves kor alatt teljes önállóságot kontroll nélkül adjunk a gyermekek kezében. Természetesen vannak olyan területek, ahol egy gyermeknek meg szüksége van önállóságra, ilyen például az, hogy egyre kisebb korban döntse el, hogy mit szeretne felhúzni, hogyan tud elmenni egy iskolába, de hogy mégis azokat a szabályokat és kereteket, normarendszereket jól ismerje, amely közegben ő funkcionál, illetve amelyben él. összességében. Tehát eléggé eltérőek a területek. Azt is láthatjuk, hogy 18 éves kor alatt valaki jogosítványt szerezhet, és vezethet is autót, tehát ebben a kérdésben például előbbre járunk, mint a 18 éves korhatár. Támogatja a tudomány mindazt, hogy igen, is el tudja dönteni, hogy most hogyan kell egy ilyen nagy gépjárművel bánni, és ott hogyan kell funkcionálni. Szintén vannak egyéb jogi lehetőségei, így például a bíróságok mondjuk egy válás esetén már akár 12 éves kortól figyelembe veszik a gyermeknek a döntését, hogy melyik szülő lehet számára a kedvezőbb élettér szempontjából. Természetesen ezekhez mindig csatolunk egy csomó olyan vizsgálati anyagot, amelyek valóban megerősítik vagy cáfolják a gyermeknek a döntését. Úgyhogy ilyen szempontból én azt gondolom, hogy a segítség adott, és érdemes azért a fiatalokat önállóságra nevelni, de hogy teljes körű kontrollálatlanságot én szakmai szempontok szerint nem adnék a kezükben. A gyermekvédelem egyébként éppen ezt a célt szolgálja, hogy fel tudjuk hívni az ő figyelmüket arra, hogy még ne hozzál olyan döntéseket, amelyek esetleg a teljes életedre kihatnak, még megpróbáljuk megvédeni őket sokszor akár saját rossz döntéseiktől, vagy a környezetüknek az ártó szándékától, illetve olyan tudattalan tartalmaktól is, amelyeket nem feltétlenül a környezet akar nekik ártani, hanem lehet, hogy egyszerűen mondjuk a környezetükben élők nem ismerik a most tudományosan elfogadott nevelési alapelveket, tehát fontosnak tartom azt, hogy a gyermekvédelem területe az segítést kapjon, és összességében támogassuk a szociális szféra dolgozóit. Egyébként nagyon sokszor érzik ők magányosnak magukat, és nagyon nehéz terepen is dolgoznak a gyakorlatban, úgyhogy ezért is szerintem nagyon fontos lenne, hogy inkább az együttműködést hangsúlyozzuk, és a segítségkérésnek a fontosságát. Például a családsegítő intézményekben nagyon sokszor igenis lehet segítséget kapni, mind a pszichológiai területeken, mind pedig fizikai vagy szociális kérdésekben érdemes őket felkeresni.
Halmelindát, a Matthias Corvinus Kollégium tanuláskutató intézetének vezető kutatóját, klinikai szakpszichológust hallották. Paragrafus.